Főkapitányi mérlegelés. Gergényi Péter hibázott az MTV ostrománál, de az nem olyan súlyú, hogy menesszék. 4%-os nyugdíjemelés jövőre. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege havi 26.830 forint lesz. Merénylet Beirutban meggyilkolták a Szíria ellenes libanoni iparügyi minisztert. Megszépült világörökség, Pécset felújították az ókeresztény sírkamrákat. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. Gergényi Péter hibázott, de marad. Ez az országos rendőrfőkapitány közölte azzal a rendőri jelentéssel összefüggésben, amely a szeptember 17-én éjjel a Szabadság téren történteket vizsgálta. A 16 oldalas vizsgálati anyagból elkészítéséhez a szakértők a bekért tévéfelvételek mellett a teljes rendőrségi rádióforgalmazását tekintették, és 51 személyt meghallgattak.
Helyszíni parancsnokául kijelölt rendőrtiszt nem látta el megfelelő színvonalon a feladatát.
Ezt tartotta a legdöntőbb momentumnak Bene László a rendőri fiaskóban szeptember 17-ének éjjelén a Szabadság téren. Az országos rendőrfőkapitány elismerte, nem volt egységes irányítás és vezetés a helyszínen. Az a rendőri erő, ami ott rendelkezésre állt, nem volt képes hatékonyan fellépni. A rendőri jelentésből a többi között kiolvasható az is, hogy a rendőröknél nem volt gázálarc, és a könnygázgránátok kilövésére alkalmas puskák is a raktárban maradtak. Az egységek parancsnokai a felső vezetés hiányában önállóan tevékenykedtek, egymásról nem is tudtak. Ennek következménye volt például, hogy a székház lépcsőjén védekező századot hátulról éppen a saját kollégáik locsolták. Ráadásul a vízágyú is hibás volt, a víznyomás csak a normális érték fele volt. Miközben a könygázcsapokat sem lehetett kinyitni rajtuk. A rendőri jelentés kitért arra is, hogy a rendőrök által használt palackos gáz elégtelennek bizonyult, a kődobálástól pedig felrobbant. Mint ismert, a művelet során 216 rendőr szenvedett különböző fizikai sérülést. Bene László szerint az elkövetett hibákért néhány parancsnok felelősségét tovább kell vizsgálni. Hozzátette, munkatársai nem követtek el bűncselekményt, szabálysértést, de amennyiben bebizonyosodik az előjárói gondoskodás elmulasztása, kész megváltoztatni a véleményét.
Nekem az az álláspontom, hogy Gergényi úrnak a szakmai alkalmasságát ebben a pillanatban én nem kívánom megkérdőjelezni, és azokat a hibákat, amiket adott esetben neki lehet adresszálni, nem tartom akkora hibának, amiért a Gergényi úr alkalmasságának a kérdését fel kellene vetni.
A jelentéskészítő bizottság tagja híradónknak elmondta, 6 hétig napi 8-10 órában vizsgálták a rendőri fellépés szakszerűségét. Magyar István alezredes, a Nemzetvédelmi Egyetem oktatója szerint az információ hiány mellett a csapatvezetés hibái vezettek az MTV feladásához. A budapesti katonai ügyészség egyébként a közelmúltban rendelt elnyomozást előjárói gondoskodás elmulasztása miatt az MTV székházánál történtek miatt. Téliesítik a rendőrkempinget a parlamentnél? A többi között ezt kérdezte napi rendelőti felszólalásában Latorcai János. A kereszténydemokrata vonatja szerint ugyanis a rendőrök fáznak a Kossuth téren felállított sátorban. Ráadásul a helyzet közegészségügyi szempontból is veszélyes, mivel az állomány tagjai megbetegedhetnek.
Arra bátorkodunk javaslatot tenni, hogy a rendőrök ruházatát minél előbb váltsák át téli ruházatra, és arra próbálják meg felhelyezni az elvben kötelező azonosítót.
A kormány nevében válaszoló igazságügyi államtitkár hangsúlyozta, a felelős parancsnokok gondoskodnak a biztonságos munkavégzésről szóló rendeletben meghatározottak figyelembevételéről.
A sátor valóban nincs téliesítve, nem is gondoltunk arra, hogy ez hosszú ideig itt marad. Azonban szükség esetén megfelelő berendezéssel a fűtése megoldható.
Latorcai János arra is választ várt a kormány képviselőjétől, hogy miért vannak még mindig ott a rendőrök a parlamentnél.
Az Országos Rendőrfőkapitányság jelentésével foglalkozik közbeszéd című hír háttérműsorunk is. Nem sokkal adásunk előtt kezdte tovább tárgyalni az Országos Választási Bizottság a Fidesz és a KDNP országos népszavazási kezdeményezéseit. A Fidesz azt mondja, alkotmánybírósághoz fordul minden olyan kérdésben, amelyet nem hagy jóvá az OVB.
Az Országos Választási Bizottság tegnap késő esti ülésén megtagadta a Fidesz és a KDNP által benyújtott első a tandíj fizetéssel kapcsolatos népszavazási kérdés hitelesítését, arra hivatkozva, hogy az érinti a kormányprogramot. A kórházak eladása ellen tiltakozó kérdést azonban népszavazásra alkalmasnak találták. A Fidesz jogi nonszensznek tartja a tandíjkérdés elutasításának indoklását.
Az OVB-nek ez az indokolása az azt mondja, hogy ezentúl olyan kérdésekkel kapcsolatban nem lehet népszavazást kezdeményezni, amelyek kormányprogramban valamilyen szinten benne foglaltatnak. Magyarul lényeges kérdésekről innentől kezdve nem lehet Magyarországon népszavazást tartani.
Szijjártó Péter szerint ugyanis egy magára valamit adó kormányprogram foglalkozik minden lényeges kérdéssel, itt természetesen a tandíjjal is.
Az oktatási tárca szocialista államtitkára szerint az OVB döntése azért nagyon fontos, mert világossá teszi, hogy a Fidesz népszavazási kezdeményezése a tandíjról a kormányprogram végrehajtásának megakadályozására irányul. Arató Gergely úgy véli, a népszavazás nem arra való, amire a Fidesz használja. A nyugdíjakat januárban 4%-kal kell emelni, így az öregségi nyugdíj legkisebb összege 26.830 forint lesz, áll a kormány rendeletében, amely a Magyar Közlöny legújabb számában jelent meg. A kormány az öregségi mellett a rokkantsági és az özvegyi nyugdíjat is 4%-kal emeli január 1-ével. Akinek több jogcímen is jár nyugdíj, annak valamennyit emelni kell 4%-kal. A jövő év első napja előtt megállapított baleseti járadékot is ugyanennyivel kell megemelni. Vita van a nyugdíjátalakítás körül, nem csak az ellenzék és kormány, de az MSZP és az SZDSZ között is. Az előrehozott nyugdíj mértékét a liberális párt sávozottá, arányosabbá tenne, azaz inkább a szolgálati időt, semmint az életkort venné figyelembe. Az MSZP szerint ez romba dönthetné a nyugdíjalapot.
Küzdöttek volna azért, hogy egy jobb megoldás szülessen, mert lehetett volna.
Nem szabad belemennünk ebbe a változtatásba.
Egy SZDSZ-es képviselőnő vitatkozik egy MSZP-ssel. A téma a nyugdíjreform egyik eleme, az előrehozott öregségi nyugdíj. A nagyobbik kormánypárt inkább az életkorhoz köti a nyugdíj mértékét, az SZDSZ viszont a ledolgozott időt venné figyelembe. Sőt, a kormánnyal szemben jövőre nem szüntetné a minimálbéren foglalkoztatott nyugdíjasok nyugellátásának folyósítását.
A málusz mértékét a szolgálati időhöz kötve fontosabbnak tartotta, mint magát a születési évet. Ehhez a javaslathoz képest a szocialisták által elfogadott módosítás az nagyon-nagyon szolíd.
Az MSZP szerint ez a rendszer igazságtalan volna, mert túl sok pénzt emésztene fel.
Akkor, amikor a kormányzat szembesített bennünket azzal, hogy ez 2013-ig milyen összeget vesz ki a büdzséből, és mennyire tulajdonképpen veszélyezteti az akkori korosztálynak a nyugdíjfolyósítását, akkor hátráltunk meg.
A kormánypártok keresik a kompromisszumot, bár egyelőre senki sem akar engedni. A témában jövő kedden tartanak végszavazást a parlamentben.
A gázár támogatás igénylésénél minden jövedelmet be kell írni, amit a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 hónapban kapott a kérelmező. Ez szerint nem csak a béreket, hanem például az utazási és étkezési támogatásokat is.
Ez egy energiatakarékos kazán, beszabályozható, és azért vettük, nem volt olcsó, hogy takarékoskodhassunk a gázzal.
Ebben a társasházban bár 8 millió forintot fordítottak fűtéskorszerűsítésre, most mégis nehezen tudják kiszámolni, mennyit is kell a gázért fizetniük. A közös képviselőnek csak elvben világos, mit kell tennie.
Nekem ugye a gázszámlákat, ami jön, ki kell fizetni. Nyilvánvaló, hogy a 101 forinttal fogom a költségvetést csinálni január 1-től, és a tulajdonosoknak ezt kell majd befizetni, és akkor egyénileg igényelhetik vissza.
A gázártámogatás igénylésénél a számítást fogyasztási egység szerint kell elvégezni. Támogatás azoknak jár, akiknél az egyfőre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 3,5-szeresét, havi 93.905 forintot. Ezt a nyilatkozatot már decemberben kiküldi a Magyar Államkincstár, itt az utolsó 3 hónapban készhez kapott jövedelemről kell nyilatkozni.
Aki úgy látja, hogy nem fog járni, annak értelmetlen visszaküldeni, hiszen nem fog járni támogatás, annak érdemes visszaküldeni, akinek jár a támogatás. És aki visszaküldi egyből decemberben, annak mindjárt, vagy mondjuk januárban, annak mindjárt a februári számlán a január 1-ig visszamenőleges számadat lesz érvényesítve.
Azt nem tudni, hogy az adókedvezmények révén megspórolt összegekkel, vagy a sulinetes kedvezménnyel mi lesz. Ezeken múlhat ugyanis egy-egy kérelmező támogatása.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szerint a megszorító intézkedések együttes bevezetésével veszélybe kerülhetnek a nagycsaládosok. Számításaik szerint az áfa emelés, az adójogszabályok változása, az ágya, vizit és a dobozdíj bevezetése miatt havonta akár több tízezer forinttal kell kevesebből gazdálkodni.
Na jó, akkor egy kicsit, de tényleg ne sokat.
Meleg?
Nem
meleg.
Ebéd Mátyás Jéknál. Most csak kevesen vannak otthon, a gyerekek közül hárman ugyanis iskolában vannak. Ők fával fűtenek, így a gáztámogatás változása nem érinti őket. A megszorító intézkedések zöme azonban igen. Azt mondják, leginkább a vízi díjtól tartanak.
Mi 80 vagyunk egy családban, 2 felnőtt és 6 gyerek. Most nálunk volt egy ilyen influenza járvány, és mindenki benne volt. És akkor ez azt jelenti, hogy egy-egy gyereket 2-3-szor vissza kell vinni az orvoshoz.
A nagycsaládokat tömörítő szervezet éppen ezért javasolja, 18 éves korig ne kelljen vizitdíjat és kórházi napi díjat fizetni.
Hiába kapunk kedvezményeket, akár a esetleges vizitdíj, akár a gázár terén, ezek messze nem kompenzálják az egyéb megszorító intézkedéseket.
Szabó Endre szerint az intézkedések együttes bevezetése esetén csökkenhet a gyermekvállalási kedv, és demográfiai katasztrófa következhet be Magyarországon.
A Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által holnapra összehívott önkormányzati egyeztető fórum előtt nem közeledtek egymáshoz az ellenzéki és kormánypárti álláspontok. Sőt, váratlan fordulatként a megyei közgyűlések fideszes elnökei bejelentették, hogy bár nem hívták meg őket, mégis ott lesznek a szerdai miniszterelnöki egyeztető fórumon.
Az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumban a kormány képviselőivel folytatott tárgyalás után Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének társelnöke az elbocsájtások és intézménybezárások költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsétervét. A szocialista Újhelyi István viszont azt mondta, az ellenzék nem veszi figyelembe az uniós fejlesztési forrásokat.
Nem bővülnek jelentősen a források a következő évben az önkormányzat működésére. De nem teszi hozzá ehhez az egyébként ellenzéki politikus a kormánnyal való vita alkalmával, hogy jelentősen megsokszorozódnak a fejlesztési források.
A miniszterelnök által szerdára meghirdetett önkormányzati találkozóra a regionális fejlesztési tanácsok elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei kaptak meghívót, a megyei önkormányzatok vezetői viszont nem. A megyei közgyűlések fideszes elnökei tiltakoznak ez ellen, mondván több millió ember szavazatával kerültek tisztségükbe.
Ennek a 6,5 millió embernek a képviseletében lévő felelősségünk azt mondatja velünk, hogy nekünk ezen az összejövetelen ott kell lenni, ezért a holnapi egyeztetésen a megyei önkormányzati vezetők részt vesznek, részt kívánnak venni.
Egyelőre nem tudni, mi lesz a holnapi egyeztetésen. Korábban Gálye Zoltán, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára úgy nyilatkozott, a meghívók már kimentek, technikailag nem megoldható, hogy a megyei közgyűlések elnökei is részt vehessenek a kormányfői találkozón.
A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy valóságos hetsz kampány folyik a közszolgálatot ellátó dolgozók ellen, őket hibáztatva a feldúzzadt költségvetési kiadások miatt, mondta Fehér József a szervezet főtitkára Nyíregyházán. Fehér József elfogadhatatlanak tartja a közalkalmazotti illetménytábla átalakítását, mert így módon több tízezer ember válna szerződéses alkalmazottá, amely szerinte megosztaná a közalkalmazottakat. Az élelmiszeripar versenyképességére fókuszálnak, megnyílt a Budapest, részletek hamarosan, előbb a többi hírről röviden. Átalakul a határon túliak támogatása, a finanszírozás függ attól is, hogy az ország uniós tag-e. Hajóvonta és híd találkozása, a Lágymányosi hídnak ütközött egy vontatóhajó a Dunán. Ferenc József császár halála és IV. Károly megkoronázása a kettős évfordulón közös osztrák-magyar emlékérmet adtak ki. A külügyminisztérium kiadási főösszege 48 milliárd forint lesz a következő évben, közölte Göncz Kinga. A határon túli magyarok programjaiért jövőre a miniszterelnöki hivatal felel.
A külügyminiszter szerint átalakul a határon túliak támogatása, a finanszírozás összege függ attól is, hogy az adott ország uniós tag-e már.
korábbi támogatás központú finanszírozás helyett egy fejlesztés központú finanszírozás az, ami meg fog jelenni, és nyilvánvalóan itt lesz különbség attól függően, hogy mely országok azok, amelyek már Európai Uniós tagországként működnek, Szlovákia, illetve január 1-től Románia is Európai Uniós tagországként, ott nagyon komoly források lesznek.
Német Zsolt, a Külügyi és Határon túli Bizottság fideszes elnöke szerint egyetlen újdonságot tartalmazott Göncz Kinga sajtótájékoztatója, ez pedig a Magyar Külügyi Intézetnek a Teleki Intézetből történő létrehozása. Ugyanakkor az ellenzéki politikus az intézményi rendszer szétrombolását értelmetlennek látja.
A HTMH-t megszüntette a kormányzat, létrehozott egy kis titkárságot, de az nem tudjuk, hogy mekkora lesz. Egyelőre azt látjuk, hogy ki a vezetője.
Német Zsolt hangsúlyozta, jövőre 9 milliárd forint jut a határon túliak támogatására, ez 8%-kal kevesebb, mint az idén.
Külpolitikával folytatjuk. Meggyilkolták Beirutban Pierre Gemayel, libanoni iparügyi minisztert. A politikus szállító gépkocsi konvojra ismeretlen fegyveresek nyitottak tüzet, miközben a főváros keresztény negyedén haladt keresztül. A Szíria ellenességéről ismert Gemayel súlyosan megsebesült, a kórházban pedig belehalt sérüléseibe. Elraboltak a gázai övezetben két olasz, a segélyezésben résztvevő munkást. Palesztin illetékesek közlése szerint az övezet középső részén levő Deir al-Balahban ejtették őket fogjul. Mindketten a Nemzetközi Vörös Kereszt alkalmazásában álltak. A Hamas két parancsnokát ölték meg izraeli katonák abban a támadásban, amelyet a gázai övezetben hajtottak végre. Az izraeli hadsereg mintegy 30 páncélossal hatolt be a gázai övezetbe, és Zeitun városának külső negyedeiben harcokba bocsátkozott palesztin fegyveresekkel. Az egyik parancsnok házát elfoglalták, és a tűzharcban egy 70 éves nő is életét vesztette. Most további külföldi híreink röviden.
10 év után először látogatott kínai államfő Indiába. Hu Jintao a kétoldalú kereskedelmi forgalom fellendítéséről és a két eddig meglehetősen fagyos viszonyban lévő ország közötti közvetlen telefonvonal kiépítéséről is megbeszéléseket folytat vendéglátóival.
Irak és Szíria helyreállította diplomáciai kapcsolatait 25 év után. Ezt a két ország külügyminisztere jelentette be Bagdadban. Szíriai külügyminiszter Saddam Hussein 2003 áprilisi bukása óta első ízben járt Irakban. Bagdad és Damaszkus kapcsolata a 80-as évek elején kirobbant iraki-iráni háború alatt romlott meg.
Ismét hálózatra kapcsolták a Temelini atomerőmű korábban leállított egységét. A Cseh Energiaszolgáltató Társaság a fűtőanyag cserét követően döntött így. Az első 1000 megawattos blokk jelenleg 96%-os kapacitással működik. A visszakapcsolt másik blokkot 75%-on üzemeltetik, és teszteknek vetik majd alá.
10 meghaltak, amikor felrobbant egy petárda árus standja Guatemala városban. Közép-Amerika legnagyobb szabadtéri piacán valaki cigarettacsikket dobott az árus portékáira, így következett be a detonáció. Az engedély nélküli petárdaárus bódéjánál hatalmas mennyiségű mérgező gáz is elszabadult, többen emiatt vesztették életüket. Több száz tűzoltónak kellett megküzdenie a lángokkal, a füstoszlopot kilométerekről is látni lehetett.
58 éves korában tüdőrákban elhunyt Zoe Ceausescu, a rettegett kommunista diktátor lánya. A Ceausescu házaspár lánygyermeke korábban szülei holttestének exhumálásáért és újratemetésért küzdött a román bíróságokon. Több mint 600 kiállító vesz részt a ma megnyílt Budapest élelmiszeripari szakkiállításon. A résztvevők 40%-a külföldről érkezett. A lengyel agrárminiszter helyettes hangoztatta, a lengyel és a magyar szaktárca között szoros együttműködés van a visegrádi négyek csoportján belül és az EU-ban is. Gráf József agrárminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyarország a következő évtized elejére tudja ledolgozni az agrárágazatban az unió fejlett országaival szembeni teljesítmény hátrányát.
Remélem, a mostani kiállítás meggyőzi önöket, mint hogy engem is meggyőzött az elmúlt hetek igen jelentős élelmiszeripari üzemeinek a felavatása és átadása, a nagyon komoly beruházások, hogy az agrárium Magyarország megkerülhetetlen része, és a vidéken élő és az agráriumból élő emberek nagyon hasznos állampolgárai ennek az országnak.
Léket kapott ma reggel a Tatabánya nevű vontatóhajó a Duna-Budapesti szakaszán. A rakomány nélküli hajó azután sérült meg, hogy nekiütközött a Lágymányosi híd egyik pillérjének, valószínűleg a köd miatt. A kapitány a három léket kapott hajót a partra kormányozta. A fedélzeten tartózkodó hat fős személyzet nem sérült meg. Bajkó Erika, a közlekedésbiztonsági szervezet szóvivője közölte, a vontatóhajó délután, miután kiszivattyúzták a vizet a hajótestből, elindult az Újpesti öböl irányába, ahol megjavítják. A Készfogások találkozó keretében nyílt fotókiállítás a fővárosban Aradról. A Budapesti Városvédő Egyesület székházában rendezett tárlat folytatása annak a 10 éve tartó kulturális és gazdasági kapcsolatnak, amely a két határmenti város, Arad és Gyula között az elmúlt időszakot jellemezte. A kiállítást Rádai Mihály, az ismert városvédő nyitotta meg a gyulai és az aradi városvezetők jelenlétében. 90 évvel ezelőtt hunyt el Ferenc József császár, és ugyanabban az évben koronázták magyar királyá IV. Károlyt. A kettős évforduló alkalmából először adta ki közös osztrák-magyar emlékérmet az első világháború óta.
Ezüst emlékérmet adott ki a magyar és az osztrák pénzverő. Ez az együttműködés méltó megemlékezés Ferenc József haláláról és IV. Károly koronázásáról, mondta Habsburg György.
1916 egy nagyon eseményteljes év volt. Hogy ez ilyen formában ma visszatudunk emlékezni, hát ez nagyon szép esemény.
Habsburg Otto a múltban történtek mellett a két ország jövőbeli együttműködését is hangsúlyozta.
Én hiszek annyira a magyar jövőben, hogy történtek persze nehézségek, az egész természetes, de a jövő az a miénk.
A párban kapható érmék egyikét osztrák művész tervezte, míg a másikat magyar ötvös kollégája. Mindkét országban 1000 érmét bocsátanak ki, azonban Magyarországon ezek már előjegyzésben elkeltek.
Üvegtető és más érdekességek megszépültek a pécsi világörökségi helyszínek. Befejezéséhez közeledik az a fejlesztés, amelynek célja, hogy nőjön az ókeresztény emlékek turisztikai vonzereje. Néhány héten belül véget érnek a 1,5 milliárd forintos munkálatok.
Kőkövön marad. A fejlesztés egyik alapelve volt, hogy a 4. századi falmaradványok ugyanúgy álljanak, mint eredetileg. A helyreállítás mostanra befejeződött, csak egyetlen feladat maradt hátra.
Porózus, málékony részeknek a stabilizálása, tehát hogy a későbbiekben ne romoljon tovább, tehát ebbe az állapotban most már meg lehessen őrizni a utókor számára.
Az ókeresztény sírkamrákat ráadásul összenyitották a föld alatt. Az ókeresztény mauzóleumot is felújították. Minden az előnyére változott, és ez így van rendjén, mondják az erre sétálók.
Ha az Európai Unióban bent vagyunk, akkor lehet ez egy elvárás egy ilyen szép városra szemben, mint Pécs.
A cella szepti húra, azaz a hétkaréjos kápolna fölé üvegtető került.
Ilyen nagy felületű, közel 300 négyzetméteres üvegfelület, ez Európában nem található, ami persze járható, akár személyautóval is rá lehet menni.
A pécsi világörökségi helyszíneket eddig évente 80 ezer látogató kereste fel.
21 óra 40-kor is várom önöket rövid hírekkel, addig is szép estét.
Köszöntöm Önöket, nem sikerült érmet szerezni a magyar női csapatnak a Guatemala városi öttusa világbajnokság váltóversenyében. A Vörös Zsuzsa, Füri Csilla, Alexejev, Tamara összeállítású együttesünk az 5. helyen végzett, az aranyérem a lengyeleké lett. Egészen friss hírek is érkeztek a VB-ről. Az első számot a lövészetet követően a 2. helyen áll a magyar férfi csapat a váltó küzdelmében. Ma és holnap rendezik a labdarúgó bajnokok ligája csoportkörének 5. fordulóját. 6 csapat már biztosan ott van a 8. döntőben, 10 hely azonban még kiadó. Ezek egyikére jó eséllyel pályázik Tőzsér Dániel együttese, az AEK Athén is, amely a Milánt látja vendégül.
Bár a végeredménytől függetlenül már mindkét csapat tovább jutott, a BL forduló legnagyobb rangadóját a Bernabeu stadionban vívják. A Real Madrid ma este mindenképpen szeretné két várra fektetni a Lyont, amely az utóbbi években rendre borsot tört a spanyolok orra alá. A Celtic hazai pályán néz farkas szemet a Manchester Uniteddel, a Benfica pedig a dán Köbenhavn ellen igyekszik életben tartani továbbjutási esélyeit. Magyar szempontból is érdekes az ötödik játéknap. Az Anderlechtben profiskodó Juhász Roland a Lille ellen, az Ajax Athénban szereplő Tőzsér Dániel pedig a Milán ellen a kezdőcsapatban léphet pályára.
Nagy izgalommal várom én is, mint minden csapattársam, hiszen igen, sorsdöntő mérkőzés vár ránk szerintem bajnokok ligájában, úgyhogy felfokozott az állapot a csapat körül. Nem úgy gondolnám, hogy az lenne a legfontosabb, hogy én gólt szerezzek, hanem inkább tényleg a csapat úgy jöjjünk le a meccs után a pályáról, hogy jön miénk a három pont.
Az Újpest csapata szerzett előnyt a labdarúgó Magyar Kupa 8-at döntőjében, miután az első mérkőzésen 2-0-ra legyőzte a Pápát idegenben. Ján Torp talán korán 24 évesen döntött úgy befejezi az aktív sportolást. Az ausztrálok ötszörös olimpiai bajnok úszója most látta elérkezettnek az időt arra, hogy abba hagyja rendkívül sikeres pályafutását.
Az ötszörös olimpiai és 11-szeres világbajnok szülővárosában Sydneyben jelentette be a búcsút első, pontosabban első három olimpiai győzelmének helyszínén. A Torpedo a 2004-ben Athénban megszerzett 200 és 400 gyors bajnoki címe óta gyakorlatilag nem volt medencében. Amerikába költözött és motiváció hiányában a tavalyi montreali VB-t is kihagyta.
Nehéz döntést hoztam meg, de az órámra néztem és azt mutatta, hogy most jött el az idő. Csodálatos és sikeres pályafutás el mögöttem, de már nem hajt a vágy, hogy aranyérmeket nyerjek vagy világcsúcsokat döntsek.
Vagyis Torp számára nem jött össze a nagy visszatérés a tavaszi Melbourne-i VB-n. Aki a már jó előre bejelentett sajtótájékoztatón nem felejtett el megjegyezni, döntésében nem volt szerepe annak, hogy egy nappal korábban felkeresték az ausztrál doping ellenes ügynökség munkatársai.
Nagy küzdelmet és egy gólos különbségű dominó győzelmet hozott a vízilabda bajnokság hétvégi fordulójának rangadója Egerben. A meccs hőse kétségkívül a honvéd fiatal játékosa Hárai Balázs lett, aki 4 gólt is szerzett.
Nem mindennapi forgatókönyvvel zajlott a vízilabda UB1 vasárnapi rangadója Egerben, ahol a bajnok dominó vendég szerepelt. A mérkőzés elején elhúzott a honvéd 5-1-re, elsősorban a 3 gólt szerző 19 éves centerének, Hárai Balázsnak köszönhetően.
Edzettem és hajtottam egész héten, hogy tudtam, hogy ugye nagyon kevesen vagyunk, mert a Vári Attilát eltiltották, és betegek voltak a héten a játékosok, és nem tudtam, hogy hányan leszünk a mérkőzésen, és számítottam rá, hogy több játék lehetőséget fogok kapni.
Talán a kiváló repülőrajtjának köszönhetően a mérkőzés hátralévő részében már nagyobb figyelmet kapott az egriek részéről a fiatal center, amit a lilában játszó jobb szemhéja bizonyít.
A mérkőzésen próbáltak egy kicsit helyre rakni az egriek.
Az utolsó 20 másodperc egyértelműen Hárairól szólt. Kétszer szerzett labdát, egyszer hátul, egyszer elől, majd megszerezte a győztes találatot is.
Úgy érzem, nem játszottam is soha ilyen jól, és nagyon örülök neki, hogy ennyire sikerült jól játszanom a B1-be. Úgy érzem, hogy ez volt az első igazi komoly mérkőzésem, amin jól tudtam játszani.
Befejezésül felhívom figyelmüket, hogy a holnap reggeli Sport Express vendége Koltai Gábor filmrendező lesz, akivel Mayer Otília beszélget, majd sporthíradóval legközelebb ma este a közbeszéd után jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hűseinek.
Magyar termék nagydíjas sós premió tészták. Megbízható minőség, biztonság, dizájn. A legszigorúbb nemzetközi és hazai előírásoknak, az Európai Uniós követelményeknek is megfelel. Csak friss tojásból készült házi száraz tészták széles skálája. Magyar termék nagydíjas sós premió tészták.
Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szívvel legyen fiatal. Már ez a téma egy kis mégis édes ez a kicsi dal. Az anya könnyű, az nálunk nem számít, a babasz, hogyha elkábít.
Élet, ahogy azt mindig is szerette volna, Hild örök járadék. Hívja most 887-56-00.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem tudtam, úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumont géllel, a nap minden percében azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép az élet, és a mozgás is mit örömet jelent.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Sorakozó! Cél bemérve! Indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappan maradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma borongós, szürke, igazi novemberi napunk volt, a hét második felében azonban már enyhe, az évszakhoz képest jóval melegebb időre számíthatunk. A kontinens északi és nyugati területein ciklonok okoznak csapadékos és felhős időjárást. A Kárpát-medence felé nyugat felől most enyhébb és nedvesebb léghullámok érkeznek. Holnap a kontinens nagy részén általában 10 fok körüli nappali csúcsra számíthatunk, míg a földközi tenger keleti medencéjében akár 20 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Ma változóan felhős, többfelé esős éjszakánk lesz, hajnalra a hőmérséklet általában 5 és 8 fokig csökken. Holnap is marad a borult, többfelé erősen felhős idő. Nyugaton kell majd elsősorban esőre, záporra számítani, kevesebb lesz a csapadék keleten, de azért ott is előfordulhat. A szél napközben fokozatosan északira fordul és napközben megerősödhet, a kora délutáni órákban általában 7 és 11 fok várható. Kettős fronthatás érvényesül holnap, ez sokaknál lehangoltságot, fáradékonyságot eredményezhet. Az intenzív esőzés megnehezítheti a közlekedők dolgát, célszerű tehát lassabban és óvatosabban vezetni. A folytatásban csütörtökön délután általában 8 és 13 fokot mérhetünk, kevesebb napsütésre számíthatunk, főként délelőtt, keleten ekkor még eső, záporeső előfordulhat, majd nyugat felől megkezdődik a felhőzet felszakadozása, és egy-két órára kisüthet a nap, fronthatással ekkor nem kell majd számolnunk. Pénteken és szombaton változóan felhős időre kell majd számítani. Péntek délután általában 8 és 14 fokot mérhetünk, szombaton akár 17 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Meleg fronti hatás érvényesül, északkeleten tartósan is megmaradhat a köd. Az éjszakák a hétvégén közepesen felhősek lesznek, gyakran megélénkül majd a délkeleti szél. Hajnalra a hőmérséklet általában 3 és 8 fokig csökken. Az igazi téli idő tehát még mindig várat magára. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen a továbbiakban is szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!